mindenkori francia trónörökösnek címer állatja volt, középkori francia nyelven a delfint is, a trónörököst is latinul delfinusnak, franciául dauphinnek nevezték. Mindez valóban nagyon szép volt. De a tömegben, amelyre a négy allegória mindegyike egymással vetélkedve zúdította a metaforák áradatát, nem akadt figyelmesebb, fül hevesebben dobogó szív, aggodalmasabb tekintet nyújtottabb nyak, mint a szerző szeme, füle, nyaka és szíve. A derék Pierre Gringoire nevű költőjé, aki egy perccel előbb nem tudott ellenállni annak a gyönyörűségnek, hogy a nevét két csinos lánnyal közölje. Néhány lépésnyire visszahúzódott az oszlop mögé, és onnan hallgatta, nézte, ízlelgette az előadást. Bensőjében még ott visszhangzott a prológust fogadó jóindulatú taps. A szemlélkedésnek az az önkívülettel rokon fajtája hatalmasodott el rajta, amely akkor fogja el a szerzőket, amikor gondolataik egymás után hullanak a színész szájából egy hatalmas színházterem csendjébe. Derék becsületes Pierre Gringoire. Bármilyen nehezünkre essék is, el kell mondanunk. Az első elragadtatás csak rövid ideig maradt zavartalan. Az öröm és diadal mámorító kejhébe, alig közelítette szájához Gringoire, már is örömcsepp vegyült. Egy ringyes, rongyos koldusnak, aki annyira elkeveredett a tömegben, hogy nem jutott keresethez, és aki szomszédai zsebében sem talált elégséges kárpótlást, az jutott eszébe, hogy felkapaszkodik valami szembetűnő helyre, és így vonza magához a pillantásokat meg az alamizsnát. Miközben a prológus első sorait szavalták, a koldus a fenntartott emelvény oszlopainak segítségével felhúzóckodott a melvéd alsó felét szegélyező párkányzatra, és cafatos ruhájával, valamint jobb karját borító utálatos sebb helyjel felkeltve a sokadalom figyelmét és szánakozását, itt foglalt helyet. Egyébként egyetlen szót sem szólt. Mivel csendesen viselkedett, a prológus előadása háborítatlanul folyt tovább. Nem is támadt volna észrevehető zavar, ha a balsors rendelése folytán Johannes diák a pillér tetejéről észre nem veszi a koldus alakoskodását. A kis gazfickó bolond hahotára fakadt, és nem törődve azzal, hogy félbeszakítja az előadást és megzavarja az általános elmélyültséget, dévajul felkiáltott: mi csak? Az a nyomorékot alamizsnát kér! Aki dobott már békatóba kavicsot, vagy a közepébe durrantott már egy madárcsapatnak, az fogalmat alkothat magának arról, hogy az egyöntetű figyelem közepette milyen hatást tettek ezek a modortalan szavak. Gringoire megrándult, mint aki delejes ütés ért. A prológus félbeszakadt, és a kavarodásban minden fej a koldus felé fordult. De az a legkevésbé sem feszélyeztette magát, és úgy vélve, hogy a fordulat váratlanul meghozta az aratás idejét, félig lehunt szemmel panaszos hangon megszólalt: kérek egy kis könyöradomány. Lelkemre mondom, ez Clopin Trouillefou, kiáltotta Johannes. Hé, barátom! Terhedre volt az a sebb hely a lábadon, hogy most a karodra helyezted át. Miközben ezt mondta, majom ügyességgel egy apró pénzdarabot hajított a zsíros nemes kalapba, amelyet a koldus beteg kezével előre nyújtott. A koldus szemrebben és nélkül fogadta a csúfolódást is, az alamizsnát is, és síránkozva folytatta: kérek egy kis könyöradományt. Ez a közjáték igen jól elszórakoztatta a hallgatóságot, és a nézők jó része, Robin Puspen meg a diákok vezetésével, vidáman megtapsolta a furcsa kettőst, amelyet a nagyhangú diák és a zavartalanul kántáló koldus a prológus közben rögtönzött. Gringoire rendkívül elégedetlen volt. Első megrökönyödéséből magához térve teljes erőből rákiáltott a színpadon levő négy szereplőre: folytassák az ördögbe is, folytassátok! A két rendbontót egy megvető pillantásra sem méltatta. E percben azt érezte, hogy valaki megrángatja a köpenye szélét. Nem minden bosszúság nélkül fordult hátra, és elég fáradtságába került, hogy mosolyogni tudjon. Pedig mosolyognia kellett. Gisquet Lagencien nyúlt át a korláton formás karjával, hogy így vonja magára a költő figyelmét. Mondja, uram, szólt a leány, folytatják az előadást? Hogy ne folytatnák? Felelt Gringoire, bizonyos mértékig megütődve a kérdésen. Ha így áll a dolog, nagy tudományú uram, folytatta a lány, megtenné-e azt a szívességet, hogy megmagyarázza, amit mondani fognak? Vágott szamába Gringoire. Tehát hallgasson ide! Nem azt, mondotta Gisquet, hanem amit eddig mondtak. Gringoire megrándult, mint akit legfájdalmasabb pontján érintettek. Fene egye ezt az ostoba együgyű teremtést, mormolta a fogai között. Ettől a pillanattól fogva Gisquet megszűnt létezni a számára. Ezen közben a színészek engedtek Gringoire biztatásának, a közönség pedig látván, hogy a szereplők ismét beszélnek, figyelni kezdett a darabra. A forradás azonban, amely a darabnak durva kézzel elszakított két része között támadt, sok szépséget eltakart a nézők elől. Gringoire mindezt néma keserűséggel vette tudomásul. A nyugalom fokról fokra ismét helyreállt, a diák csendben maradt, a koldus néhány apró pénzt számlált a kalapjában, így hát újra felülkerekedett a színdarab. Alapjával véve igen szép mű volt. És azt hiszük, hogy bizonyos pallérozással még ma is használható volna. A kissé hosszadalmas és semmit mondó, vagyis teljesen szabályszerű expozíció igen egyszerű alkotás volt. Gringoire szentély tisztaságú lelke mélyén a világosságot csodálta benne. Gondolható, hogy a négy jelképes személyiség némileg elfáradt, amíg a három világrészt bejárta, annélkül, hogy aranydelfinjén méltóképpen túladhatott volna. Ezután a csodálatos hal dicsőítése következett. Ezer finom utalással Flandriai Margit ifjú jegyesére, aki ez időtájt Amboázi szomorú magányába zárkózva bizonyára nem is sejtette, hogy a földművelés és a papság, a nemesség és a kereskedelem miatta bolyongta körül a világot. A fent említett delfin fiatal volt, szép volt, erős volt, tehát, és ami ennél is fontosabb, milyen bámulatos, hogy minden királyi erény ebből származik, a francia oroszlán fia volt. Állítom, hogy ez a merész metafora csodálatot érdemel, és hogy a színházi természetrajz egyáltalában nem tartja rendkívülinek, ha az allegóriák és királyi epitalamusok napján az oroszlánnak delfin gyermeke van. Epitalamus, lakodalmi ének. A lelkesedésnek éppen az ilyen ritka pindaroszi keveredések a legfőbb bizonyítékai. Mégis, na csak azért, hogy a kritika is szóhoz jusson, a költő 200-zal kevesebb versben is kifejthette volna ezt a nagyon szép gondolatot. Igaz ugyanúgy, az előjáró úr meghagyása szerint a misztériumnak déltől egészen délután 4 óráig kellett tartania, és eközben mégiscsak mondani kellett egyet-mást. Egyébként a közönség az türelmesen figyelt. Egyszerre, amidőn a kereskedelem kisasszony és nemesség úrnő javában vitatkozott, és földművelés mester éppen ezt a tündérszép sort szavalta, erdőnk hatalmasabb vadat sose látott, a fenntartott emelvénynek eddig